Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Várbeli Istvánnal, a Klapkatéri Református Egyházközség gondnokával Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Várbeli István gondnok urat, aki a Pesterzsébeti Klapkatéri Református Egyházközség gyülekezetének gondnoka. Kedves gondnok úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött, hogy bizonyságot tegyen a hitéről, életéről, Isten vezetéséről. Ön ehhez egy szentírás igét választott, amit most kérek, hogy olvasson fel.
Az általam kiválasztott szentírás tulajdonképpen a Teremtés könyvéből való. Amikor Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szól hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalai, az égmadarai és minden állat fölött, ami a földön mozog. Amen.
Nagyon aktuális, ma is aktuális ez a szentírás ige. Milyen történetet fűz hozzá?
Amikor arról van szó, hogy Isten teremtette a férfit és a nőt, az egyértelműleg azt jelenti, hogy a választás a férfi és a nőre egy olyan isteni törvény szerint megy végbe, ment végbe akkor, amit a mai napig és a világ végezeteig, ezt nekünk figyelembe és tiszteletbe kell tartsuk. A személyes élményemmel kapcsolatosan az, hogy közel 48 év boldog házasságban élek feleségemmel, Faluvégi Katalinnal, aki életemnek a fele, a feleségem, a férj kiegészítője, a fennvaló Jóisten egymás mellé rendelt minket, nem egymás alá, vagy egymás függőségi viszonyába, mi egyformák vagyunk Isten és ember színe előtt. A házasságunkról lényegében röviden annyit tudnék mondani, hogy én ezt már régebb így fogalmaztam meg, hogy életem egyik legnagyobb sikertörténete, sikerélménye tulajdonképpen az én házasságom, ahol mi egyek vagyunk, egyik sem dönt a másik beleegyezése nélkül, tehát ez tulajdonképpen mai kifejezéssel, szóhasználattal élve, mi állandóan kompromisszumba vagyunk egymással. Tehát amit az egyik akar, azt akarja a másik, de ha az egyik nem akar valamit, akkor ezt törvényszerűen nem fogadjuk el, mert nem akarunk egymásnak kellemetlen érzéseket, kellemetlen gondolatokat, meg olyan hátsó dolgokat is okozni, amire úgy szokták mondani a mai világban, hogy besöpörjük a szönnyeg alá, és hagyjuk, hogy a szeméthegy nőjön, amíg hasra nem esünk belőle, és akkor az egész pedig kiborul a bili, ahogy szokták mondani, és akkor megkezdődik a perpatvar, megkezdődik az ellenségeskedés, ami sajnos esetek 99%-ában a szétváláshoz, a válláshoz vezet. A mi házasságunkban két szép fiú gyermekünk született, István a nagyobbik, 77-ben született, ő fogorvos, elvégezte nálam a fogtekát, aztán fogorvos lett, nem kis szülői behatással, meg magyarázkodással, hogy mi az egyiknek az előnye, és mi a másiknak a hátránya. A kisebbik fiam, ő 38 éves, ő 81-ben született, ő pedig közgazdász lett, tehát mind a kettő tanult, szülőszeretők, és egymást szerető testvérek. De lényegében meg vagyok velük teljes mértékben elégedve, nem jártak diszkókban, baráti körük megvolt, ami mai napig is tart. Lélekben és műveltségben és kulturáltságban ütik azt a színvonalat, amit tulajdonképpen a magunk fajta polgári ember, mint én, úgy elvárna a társadalom többi tagjától is, nem csak a saját gyermekettől. Tehát ezek nekem olyan példaértékű dolgok, események, amitől én úgy érzem, hogy elégedett vagyok az életemmel, boldog vagyok az életemmel, a családom életével. Nekem volt 2002-ben egy infarktusom. Nagyon érdekes esemény volt. Én az a típusú ember vagyok, aki mindig mindenkinek eleget akartam tenni, és nem figyeltem önmagamra. Tehát a túlhajszolás, a problémák állandóan észben tartása, és nem egy picit a gőzleengedése, ami ezt kellett volna kövesse, történt, hanem állandóan stresszbe lévén 2002-ben bedobtam a törülközőt, vagy nem tudom, ki dobta be a törülközőt nekem, hogy eddig s ne tovább. Hát volt egy hátsó fal infarktusom, úgy vitt el a mentő, aztán 10 nap után megcsinálták ezt a tágítást, ezt a stentbe ültetést, utána 3 hét rehabilitáció. Az ottani pszichológus, aki foglalkozott velünk, azt mondta, hogy általában az infarktuson átesett emberek intelligensek, de nem okosak. És ez nekem egy kicsit olyan furcsának tűnt, amikor ő megmagyarázta. Tehát itt nem a tudás mennyiségével, vagy az értékeknek a helyén való kezeléséről van szó, hanem tulajdonképpen a saját erőforrásainkkal, saját energiánkkal való kufárkodásról van szó. Tehát, hogy azért oda kell figyeljen az ember, amikor él és dolgozik, hogy addig és ne tovább. Vagy legyenek olyan rekreációs pillanatok, amikor egy picit kiengedem a gőzt, de magamtól, és nem kényszerűségből, hanem tudatosan. Tehát ezt mondta nekem akkor a pszichológus, hogy az ember oda kell figyeljen saját életének a bonyolítására. Na, ezek olyan élmények, amik tulajdonképpen átértékelték bennem azt a hozzáállásomat, hogy most mindenkinek meg kell felelni. Rájöttem arra, hogy nem kell engem mindenki szeressen. A lehetőségekhez mérten. Mert ahhoz, hogy engem mindenki szeressen, akkor én tulajdonképpen egy olyan önfeláldozó életmódot kell folytassak, amivel saját egészségemet teszem tönkre. Tehát módjával csak annyit vállalok, amennyit tudok, csak annak teszek eleget, akinek éppen muszáj, senkit nem utasítok vissza, de megvan az időrendi sorrend. Ma te, hónap ő, hónap után valaki más. Ez közben jött ugye a templomi építkezésünkkel kapcsolatosan, amikor azt mondták, hogy te olyan dolgot vállaltál magadra, 3 évvel ezelőtt választottak meg gondoknak, olyan dolgot vállaltál magadra, ami tulajdonképpen egy aktív fogtechnikus képtelenség, hogy ezt meg tudja csinálni, mert téged a szakmai munkád már annyira leköt, hogy hol jut neked időd, majd hol lesz neked időd az építkezést végig követni, hogy lesz időd neked azokat a szervezési problémákat, munkásokkal, anyagbeszerzés az most kevésbé volt, de amikor ki kellett választani valamit, akkor nyilván a lelkipásztornak és a gondnoknak ott kellett lenni, mert mi döntöttünk afelől, hogy milyen burkolat kerül ide, milyen cseréptető kerül oda, milyen szaniter dolgok kerülnek ugye a toalettekbe. A 17 hónap aktív építkezés alatt minden második nap süteményt és kávét vittem a munkásoknak. A munkások száma az 8 és 30 között volt. Voltak kemény kihívások, és eleget kellett tenni egy olyan kihívásnak, ami örömömre szolgált. És olyan érdekes dolog, hogy akkor, amikor én aktívan dolgozok, még jut rá idő arra is, hogy én például ezeket a szívemhez oly közel álló és kellemes foglalkozásoknak is eleget tudjak tenni. Ez este, amikor az ember úgy számot adott a napi tevékenységéről, azt mondta, hogy Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél.
A templom felépült, és a tavalyi évben fel is szentelték. Gyönyörű, igen, szép új templom, szinte kimagasodik a környezetéből. Vannak még olyan dolgok, amit egy gondonknak intéznie kell az építkezés utó életével kapcsolatban?
Általában, amikor még akkor is, hogyha egy új építkezés megtörténik, a gondos gazda az mindig a szemét rajta kell tartson. Hol ez romlik el, de függetlenül attól, hogy új, de ott egy cserép lecsúszik, ott az egyik nyílászárónál nem jó a tömítés, utána kell nézni, meg kell nézni. A vízcsapok egyik ereszt, a másik nem. Történetesen a központi fűtés, mert padlófűtés van nálunk a templomban, egy nagyon komoly műszaki berendezés, ami működteti az egész rendszer. Voltak olyan problémák az elején, hogy például leállt magától a fűtés, mert olyan szennyező anyagok kerültek a belső tartályból a vezetékekbe, ami például blokkolta a meleg víznek a továbbjutását. Ezt akkor felhívni a kecskeméti szerelő emberkét, hogy gyere, nézd meg, akkor betettünk ilyen szűrőt, olyan mágnes szűrőt, akkor kellett függetleníteni az egyik rendszert a másik. Rengeteg dolog van. Rengeteg dolog van, tehát amiért egy új építkezés megtörtént, 5 év garancia van, ugye? Hát az ember próbálja az adódó hibákat azonnal orvosolni, amíg a garancia idő tart. Hál' Istennek szerencsére egy olyan kecskeméti kivitelező csapatot találtunk, akik a 18 hónap alatt szívrélek együtt dolgoztak, komolyan, egy napot ki nem hagyva, esőbe, sárba, fagyba végezték a munkájukat, és ennek tulajdonítható lényegében, hogy 18 hónap alatt, ahogy szokták mondani, átolt szedték, kulcsra kész állapotba került a templomunk. Valami tünemény, valami csodálatos. A tegnap is az ökuménikus imahét alkalmával napi igehirdetést celebráló lelkipásztorok mindegyike megjegyezte, hogy sokan nem hitték, amikor Veres Gábor nagy tiszteletű lelkipásztorunk előjött a lehetőséggel, hogy templomot építsünk, hogy hát a mai világban, meg hogy mivel járnak. Megvallotta az egyik lelkipásztor kollega, hogy amikor Gábor megmutatta nekem a tervrajzokat, mondtam, hogy milyen szép, és legyintettem egyet magamba. És most bűnbánat ér, esedezem itt a gyülekezet előtt, hogy ilyen kis hitű voltam, hogy nem hittem az Isten nagyságába, az imádkozás erejébe, és a gyülekezetnek abban a kitartó munkájában, ami tulajdonképpen a gyülekezet minden egyes tagja a maga módján és a maga lehetőségehez mérten elvégzett.
80 évig kitartó hit és imádkozás kísérte a templom felépülését. Nagyon-nagyon fontos az imádság. Nagyon sokan ezt nem nagyon értik, és nem nagyon gyakorolják. Nem az Istennek van rá szüksége, nekünk van rá szükségünk. És az Úristen minden imát meghallgat, és ami az ő tervébe beleillik, azt ő teljesíti. Bizonyára ilyen volt ennek a templomnak is a felépítése.
Az imádkozás az tulajdonképpen egy mindennapi rituálé az életemben. Munka közben például nem hallgatok rádiót, hanem Istennel beszélgetem. Na most a tegnapi nap folyamán, tehát az elmúlt hét ige hirdetései kapcsán jött bennem meg az a zihlet, az a gondolat, hogy ha az ember a családjában nem beszélget a feleségével, a feleség nem beszélget a férjével, nem beszélgetünk a gyerekeikkel, és vice versa, akkor tulajdonképpen ott nagy baj van a családban. És ez történetesen és tökéletesen beleillik az egyházunk életébe, és az Istennel való kapcsolat rendszerünkbe, hogy ha mi nem fohászkodunk, ha nem beszélgetünk Istennel, tudom, egyoldalú, de az ember kikéri a véleményét, mit szólsz, Uram, hozzá, mi az én tevékenységem, merjek belevágni ebbe a dologba. Tehát, hogyha megszűnik a kommunikáció, és ezért egy nagyon érdekes megfogalmazása volt az egyik lelkipásztornak, hogy mi tulajdonképpen, hogy is mondta, mi bőjtölünk, imát bőjtölünk, mert tulajdonképpen annyira nem imádkozunk, hogy ez már egy bőjtnek felel meg, csak nem tudjuk, hogy ez a mi lelkünknek a sorvadásához, az elménknek a sorvadásához vezet. Mert az ember nem eszik mindennapi táplálékot, akkor belefogysz. Az sem jó, az is kell valami táplálja a testet. De az ima a lelket táplálja. És hogyha nincsen meg a kellő lelki táplálék, akkor mit sem ír az embernek az élete. Ezt én így tudnám megfogalmazni, hogy amit az ige hirdet, amit az Istennel való párbeszéd, úgy magától érthetőleg kikövetkezteti az egymáshoz való viszonyunkat is erősítenünk kéne. Tehát amikor az ige azt mondja, hogy szeressük egymást, segítsünk egymást, legyünk odaadó hívei az egyházunknak, akkor valami olyasmi dologra kér minket, ami emberi és keresztjéni kötelességünk ezt nekünk végrehajtani.
Hűség a családban, és hűség az Istenhez és az egyházhoz. Nagyon igen. Fontos dolog. Ön az előbb említette, hogy példamutatóan szép családi életet élnek, ez gyermekek számára mintaképet jelent. Ilyenek voltak az ön szülei is?
A mi családunkban soha nem volt példa már a nagy családot, a nagy familiát tekintve is nem volt példa, nem emlékszem, hogy például említettek volna válást. Az az esküvői fogadalom, amikor egy férj feleség az oltár előtt, vagy a templomban, a lelkipásztor előtt azt mondja, hogy kitartok benne egészségében, betegségében, jóban és rosszban, ez valahogy, ahogy szokták mondani, hogy a szó kötelez. Na most ezek azok a nem írásban fogant törvényszerű dolgok. Ugye manapság szokás, kötelező. Valamiben én megegyezek valakivel, azt le kell írni, mert az írás hatalmas, a papír fontossága. Nálunk Erdélyben mondjuk itt sem vetik papírra, mit tudom én, egy egyházi esküvő alkalmával a fogadalmat. De minket még inkább kötelez ez a szóban tett fogadalom, hogy kitartunk egymásban, jóban, rosszban, és az ásókapas a nagy harang. Tehát életünkbe egymás mellett, halálunkba pedig a nagy harang fog minket majd csak elválasztani.
Régen ez tényleg valóban úgy volt, hogy az adott szó kötelez. Nagyon szeretem Mikszáth Kálmánt, és nagyon sokszor annyit ír a regényeiben, hogy Dixi, megmondtam, igen, az megmondtam. Úgy van, igen. Az úgy van. Ma igen. Ez már nem így van.
Sajnos nem. Erre is tudnék egy nagyon hétköznapi és saját életemben megtörtént esetet mondani. 92-ben sikerült egy örök lakást vásárolni Kőbányán. Az illető Kanadába készült, tehát szándéka volt neki eladni a házat, és egy véletlen kapcsán úgy kerültünk beszélő viszonyba, a kontaktusba, hogy ő mondta, nekem meg igényem volt rá. Ne is menj tovább, ne hirdesd meg, engem érdekel ez. Neki voltak tartozásai, én azt KP kifizettem neki, és elmentünk az ügyvédhez, hogy kössük meg a szerződést. Az ügyvéd úrnak előadtuk a dolgot, és azt kérdezte az eladótól, hogy Várbeli úr kifizette neked ezeket az összegeket? És mondja az eladó, hogy igen. És ön ezt elismeri? Azt mondja, igen. És maguknak semmi előszerződésük, írásban szerződésük nincs? Ja, nincs. Hát uram, azt mondja, 25 éve én ügyvédi pályafutásom alatt, én ilyennel nem találkoztam. Amikor szülő gyermekével, szülő testvérrel, gyermek szüleivel állandó vitában vannak, és peres úton próbálja mindenki a saját igazát gyakorolni, vagy elérni, akkor önök ide jönnek elém, minden papír nélkül, és azt mondja ön, hogy elismeri, hogy kifizette, ön pedig elismeri, hogy átadta. Erre azt mondja nekem az eladó, hogy de ügyvéd úr, mi erdélyiek vagyunk, Marosvásárhelyiek. És olyan értelmetlenül állt a ügyvéd, hogy ez mit jelent. Szia, uram, nálunk még az adott szó többet ér, mint egy írásos papír. Na, ekkor majdnem pestiesen mondva lehasalt az ügyvéd, hogy még létezik Budapesten 1900-es évek végén, a 21. század hajnalán. Ilyen, hogy az adott szó többet ér bármilyen írásos szerződésnél. Na, itt tartunk mi. Csak egy történelmi példa. Például vannak a közbirtokok, s az egyházi birtokok, például Székelyföldön. Azoknak nem volt telekkönyvezése, hanem tudta XY gazda, hogy az én földem ettől a patakmedertől addig a kidőlt facsonkig tart. Ezt mindenki tudta. És amikor Romániában újra vették ezt a kataszterholdi elszámolásokat, kénytelenek voltak a hatóságok beírni azzal, hogy János bácsi azt mondta, hogy a Zsiga földje ettől addig tartott, és Zsiga pedig azt mondta, hogy János bácsi földje ettől addig tartott. Nem voltak írásos szerződések. A szó, az adott szó, annál sokkal tartalmasabb és igazabb volt.
És az Isten előtt adott szó, az még inkább, hát az megszeghetetlen.
Igen, így van. Pláne amikor az ember esküt tesz az élete párjával, és Isten engem úgy segíjen, fogadom.
Nagyon szép és gazdag életutat vázolt föl a gondnok úr. Valóban Isten áldása biztos, hogy kísérte akár a házasságát, akár a templom építését, de biztos voltak olyan magánéleti lelki próbák, amik a hitet is próbára tették.
Ez érdekes dolog. Valamelyik nap olvastam egy írást, hogy 70 éves emberkét megkérdeznek, hogy hisz-e Istenbe? Erre azt válaszolja az emberke, hogy úgy 70 év magasságában az emberbe megfogalmazódik az, hogy vajon. Az én megfogalmazásomban olyan nincs, hogy vajon. Ez pontosan olyan, mint amikor azt mondják, hogy a remény hal meg utoljára. A remény soha nem halhat meg. Tehát az Istenben való hit, elhivatottságérzés, ez soha nem halhat ki, mert ettől igazán keresztény, ettől igazán keresztjén, ettől igazán hívő ember, a hívő ember, hogy az ő Isten hite töretlen. Visszatérve a feltett kérdésre, erre még adós vagyok, hogy okozott-e törést bizonyos időszakokban? Nem. Határozottan merem állítani, hogy nem. Inkább azt mondanám, hogy az ember életének van egy folyamata. Tehát megszületsz, keresztelnek, konfirmálsz, megesketnek, és tulajdonképpen te annak az anyaszent egy háznak vagy az aktív tagja. Az ezt követő közvetlen években van az ember életében egy olyan, amikor a gyarapodás, a család, a mindennapi megteremtése, amikor az ember egy picit elfordul, úgy néz ki, mintha elfordulna az egyháztól, a vallástól, de a mindenesti ima az megmarad. Tehát akkor, amikor én minden este elimádkozom, a legnehezebb pillanatokban, amikor elmondok egy olyant, hogy Domine, egy kis szünet és ámen, a közötte lévő részt Isten tudja, hogy mivel kell kitölteni, mert ő belelát a lelkembe. A legnagyobb nehézségben is ott van, lehet egy-egy picit eltávolodik, de a napi problémák miatt eltávolodik. Folytatólagosan, tehát van egy aktív éderszak az ember életében, amikor a család, az egzisztencia megteremtése, ez a cél. Amikor már úgy megteremtetted magad számára mindazt, amit egy normális életkörülményekhez szükséges, akkor kezded el megint gondolkodni, hogy valami hiányzik az életemből. Kicsit közelebb kell kerülni az egyházhoz. Na ez volt az az időszak, amikor én aktívan belefeledkeztem a munkámba, és a templom építésbe ilyen aktívan részt vettem, mert éreztem, hogy valami hiányzik, valami űr van az én lelkembe, és az én életembe, valamivel nekem ezt pótolni kell.
Az Úristen ezt belékkódolta, ezt az űrt.
Na most
keressük,
nagyon érdekes,
azt a feljebb valót.
Igen, nagyon érdekes dolog. Olvastam egy olyan tanulmányt, hogy a kisdedeket, a gyerekeket, olyan 2,5-3 éves koráig hordozni kell templomba. Miért? Hát azt nem tudja felfogni, hogy mi van. Maga az a hangulat, maga az az ének, maga az a környezet, az egy olyan mély nyomot hagy a gyermek lelkébe, maradandó nyomot hagy, hogy nem biztos, hogy ő már a zsenge gyerekkorát templomba járással fogja kezdeni, holott ez a szülő kötelessége és a szülőnek a feladata, hogy elhordja hittanra, vagy vallásorára, vagy ilyesmi. Belekódolódik az ember lelkébe, tudatába egy olyan dolog, amikor eltelik egy idő, és eléri azt a szellemi fejlődésének azt a fokát, hogy tudatosul benne, hogy nekem még mire van szükségem. Nem az anyagiakról beszélek, hanem mi van lélekben, szellemiekben nekem szükségem. Na, akkor fordul megint vissza az egyházhoz. Tehát, hogyha egy gyermek ilyen körülmények között nő fel, nem létezik az, hogy kikerülje Isten országát. Nem létezik, hogy ne legyen aktív része majd egy adott időben Isten országának.
Nagyon szép befejező gondolatot mondott. Köszönöm szépen a beszélgetést, és arra kérem, hogy az Isten áldása kísérje továbbiakban is az ön életét.
Várbeli Istvánnal, a Klapkatéri Református Egyházközség gondnokával Miklódi Márta beszélgetett. A lélek hangja.
16 óra 25 perc.
Jó híre.
A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.